Kicsit az zavarba ejt, hogy az útmutatóban másként készültem, mert hogy hát, hogy kifejezetten sokat gyötrődtem azzal, hogy mégiscsak előálljak azzal, amit az útmutatóban előírtak, és lehet, hogy egyszerűbb lett volna, ha tudom, hogy más is van, de nem baj. Az útmutatóban úgy szokták a vasárnapi textusokat összeválogatni, hogy mindig van valamilyen motivikus vagy tematikus kapcsolat közöttük, és most nagyon-nagyon jól passzoló szakaszokat jelöltek ki egymás mellé. Ott volt Káin és Ábel története, ott volt az irgalmas samaritánus története, ott volt a zsidókhoz írott levél 13. részéből néhány vers, pont az, amiről legutóbb is beszéltem, a vendégszeretetről, a foglyok és a meggyötörtek iránti irgalmasságról. És ott volt még az első János levél egyik szakasza is, amelyben szeretetre buzdít az apostol. 15-ször hangzik el abban a pár versben a szeretet szó, és az egész ugye arra fut ki, hogy nem szeretheti Istent az, aki nem szereti a testvérét. Szóval ezek voltak a fő textusok, amelyeket egymás mellé rendelt az útmutató most vasárnap. És amikor ezt így végig gondoltam, ugye itt van a testvérgyilkosság ős története, és kontrasztként ezzel szembeállítva a személyválogatás nélküli irgalmasság és szeretet igéi, az elfogadás és a befogadás parancsai, akkor nagyon elkedvetlenedtem, és teljesen leállt a gondolkodásom, mert hogy úgy éreztem, hogy ez annyira élesen belehasít abban, amiben vagyunk, hogy nincs ehhez mit hozzáfűznem. Szóval ki nem érti ezt, aki meg nem érti, az úgysem fogja érteni. Másfelől meg olyan furcsa dolog, hogy itt ebben a baráti közösségben beszélek ezekről a dolgokról, ahol mindenki ugyanúgy gondolkodik, és ez egy olyasféle burok, amiben úgy érzem, hogy teljesen erőtlenné válnak a szavaim, mert itt marad, és nem hat ki sehová. És hogy akkor tulajdonképpen minek is hangsúlyozzam az irgalmassággal kapcsolatos isteni parancsokat, amelyekkel mindannyian egyetértünk. Arról van ez szó, hogy a jogos felháborodásunkat szeretném táplálni újra és újra is, hogyha igen, akkor ennek mi értelme? Úgyhogy gondolkodtam azon, hogy jó, akkor mégiscsak mást választok, de aztán meg arra jöttem rá, hogy nem is foglalkoztat semmi más. Tehát, hogy egyföl csak ezek a dolgok foglalkoztatnak, másföl meg halálosan unom, hogy engem ezek a dolgok foglalkoztatnak. És volt bennem ez a felháborodás, hogy micsoda tékozlása ez az időnek, hogy meg vagyunk rabolva igazából a valódi kérdésektől, és csupán álkérdésekkel tudunk foglalkozni, mert az nem egy valódi kérdés, hogy adjunk enni, vagy ne adjunk enni, vagy hogy jó dolog-e betiltani egy tudományterületet, vagy nem jó dolog betiltani egy tudományterületet. Ezek nem valós kérdések, és úgy érzem, hogy már évek óta, vagy ki tudja mióta nem találkozunk valós kérdésekkel, hanem csupán ilyen irdatlanul primitív álkérdésekkel találkozunk, és talán ez a legagyafurtabb a gonoszságban, hogy azáltal, hogy ezekkel az álkérdésekkel bombáz, amelyekben lelkiismeretünk szerint kötelességünk beleállni, ezáltal könnyen elbutulunk, mert hogy nem jutunk hozzá valós kérdésekhez. Én kifejezetten azt érzem, hogy engem ez butít, mélységesen hülyít ez az egész szituáció, és ezt a fortélyosságát érzem annak a gonoszságban, ezt a fortélyosságot, hogy ez nem, tehát így nem lehet gondolkodni. Aki meg tényleg gondolkodni akar, az kiszáll ebből az egészből, és akkor az megint egy tökéletesen jó helyzet, mert akkor kizárkózik a világból, és ilyen módon is ártalmatlanná válik. Jó, ezek forogtak bennem, és csak azért bocsátottam előre, hogy nagyon megszenvedtem azzal, amit mondani fogok, és igazából nem vagyok a legkevésbé sem elégedett vele, de hát azért belevágok. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelra is áldozatára, de Káinra is áldozatára nem tekintett. Az Új Szövetségben van néhány olyan szakasz, amely hivatkozik erre az őstörténetre, és egyfelől a zsidókhoz írott levélben, másfelől a János apostol első levelében, és ott azt látjuk, hogy ők legalábbis úgy értik, hogy a két fiú jelleme az ég és föld. Szóval Káin cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Így beszél az apostol az első levelében. A zsidók 11 szerint pedig hiteltel ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin. Ő igaznak bizonyult, Káin pedig nem bizonyult igaznak, hitetlensége és kelletlensége miatt elvettetett. És hát van ennek egy nagyon nagy értelmezési hagyománya, hogy Isten azért nem tekint Káin áldozatára, mert hogy ő már eleve egy romlott lélek. Így értette ezt Luther is, így értette Calvin is. Luther szerint ugye Ábel hittel fordult Istenhez, hitte azt, hogy Isten jó és irgalmas, és így ajánlotta föl az áldozatát. Káin pedig nem Isten jóságában bízott, hanem az ő elsőszülöttségi jogában. Megvetette a testvérét, mint aki nem elsőszülött, hanem így értéktelen. És igazából Luther Káinban látja valamennyi képmutató és gyilkos embernek az ős mintáját, aki az istenfélem látszatát keltve gyilkosságokat követ el. De hát az a helyzet, hogy az őstörténetben semmi olyasmit nem olvasunk, hogy itt tényleg van egy tiszta szívű ember, meg egy romlott lelkületű ember, és hogy Isten azért nem fogadja el az egyiküknek az áldozatát, mert hogy romlott a lelke. Semmit nem tudunk Káin gonoszságáról és bűneiről, és Ábelnek a hitéről és jóságáról sem. Ellenkezőleg én úgy látom, hogy a szerző arról számol be, hogy mind a kettő megtette, amit tőle telt, az egyik sikerre járt, a másik kudarcot vallott. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra is áldozatára nem tekintett. Miért? Szerintem erre nincsen magyarázata szövegben. Persze vannak azért fontos szempontok, amelyeket érdemes mérlegelni, ugye van egy csomó kommentátor, aki rámutat, hogy ugye egy fejezettel előbb olvastuk a bűnbeesés történetét, Isten megátkozta a földet, már pedig Káin ebből a megátkozott földből, a megátkozott földnek a gyümölcsével járult Isten elé, ezért nem tekintett Isten az áldozatára, de ez hát nem tűnik nekem meggyőzőnek, mert Ábel, aki ugye állatokat ajánl föl, az állatai ugyanabból a megátkozott földből éltek, szóval én nem látom ezt a különbséget. És vannak olyan kommentátorok, ennek is nagy hagyománya van, akik meg arra mutatnak rá, hogy itt azt kell látni, hogy a letelepedett, illetve a nomád életmód közötti kulturális ellentét van az egésznek a hátterében, amelynek mindig van egy teológiai jelentősége is. És persze ez is egy fontos szempont, azért annak sok jele van a Bibliában, hogy Isten kiválasztottjai újra és újra bolyongó vándorokként akarják megérteni önmagukat, annak tartják magukat, mint akiknek nincs ebben a világban otthonuk, és nem pedig olyan közösségként akarják megérteni magukat, akik végleg otthonra találtak és örökre berendezkedtek. És ez egy jó szempont, és nekem sokat is mond, de azért azt gondolom, hogy mégis érdemes komolyan venni, hogy a Biblia hallgat az okokról. És talán éppen azért, mert nincs mit földeríteni. Hogyha most tényleg kihasítjuk ezt a textust, és csak erre koncentrálunk, nem pedig az esetleges pásztori és letelepedett életmód közötti kulturális különbségekre, stb. Ha csak ezt nézzük, akkor az a helyzet, hogy nem tudunk semmit arról, hogy Káin bűnösebb lett volna, mint Ábel. Sőt, igazából arra utal ez a szakasz, hogy Káin nem vétkezett, mert ugye mi értelme lenne akkor annak, hogy Isten felszólítja őt, hogy védekezzen a bűn ellen, hogy az ajtaja előtt leselkedik, és rá vágyódik, de uralkodjon rajta. Ha már ő vétkezett volna, és Isten ezért utasította volna el az áldozatát, akkor nem volna értelme ennek a figyelmeztetésnek és óvásnak. Úgyhogy nekem azt tetszett most itt ebben a szakaszban az a gondolat, hogy egyszerűen nem kell magyarázatot keresni erre a kudarcra, hanem azt kell látni, hogy valakinek sikerül valami, valakinek pedig nem sikerül valami, holott mind a kettő egy eredetileg jó törekvéssel állt elő, és eleje szerint megtett érte mindent. Ugye nem minden kudarcot lehet megmagyarázni, és nyilván a megmagyarázhatatlan kudarcok azok, amelyek a legérzékenyebben érintenek. És Káin nem is tudja elviselni ezt a szerintem megmagyarázhatatlan kudarcot, és ismerjük a történetet, hogy megölte a testvérét, elmenekült, és letelepedett Nód földjén, ahol várost épített. Nód földje, ez egy jelképes elnevezés, utána néztem, hogy a héber gyök, a Nód, mint héber gyök, azt jelenti, hogy vándorol, menekül. Illetve mások, például Origenész is, a remegni szó gyökét vélik felfedezni ebben a héber szóban, tehát letelepedni Nód földjén, az azt jelenti, hogy letelepedni a vándorlás, a menekülés, a remegés földjén. Lett szövekelni a menekülésnek az életmódjában. Bizonyos értelemben belakni a hazátlanságot. És milyen különös az, legalábbis hát vagy különös, vagy nem is különös, hogy az első falakkal körülvett erődített város a menekülés, a remegés földjén épül, hiszen ugye tudjuk a történetből, hogy Káin Nót földjén elsőként épít erődített várost. Nekem ez a történet most azt mondta, hogy innentől kezdve, mintha mindenki hazátlanul és remegve bolyongana. Az is, aki tudja, hogy a világban nem találhat otthonra. Az is, aki keresi az otthonát, de hiába keresi, mert útját szegik. És az is, aki azt hiszi, hogy otthonra talált, mivel ideig óráig körül sáncolta magát a remegés és menekülés földjén. Ugrok most egyet a samaritánus történetére. Ki az én fele barátom? Kérdezi az írástudó Jézustól. Ez egy teljesen közismert dolog, ezzel semmi újat nem fogok mondani, hogy az a görög szó, amely a fele barátot, amelyet fele barátként fordítanak, az elsődleges jelentésében pusztán annyit jelent, hogy közel. Az, aki közel van. És érdemes az írástudónak ezt a kérdését így is újra megfogalmazni, vagy így is föltenni, hogy ki áll hozzám közel. Ugye nagyon jól ismerjük a példázatot, nem is fogom végigmondani, arra emlékeztetek csak, hogy milyen csodálatos az, ahogy Jézus visszafordítja ezt a kérdést, és ebben egy ilyen ragyogó nézőpontváltás valósul meg. Ugye a válaszának az lesz a lényeg, hogy az áll hozzád legközelebb, aki ezt te magad legközelebb lépsz. A közelség és a távolság, ez nyilvánvalóan belejátszik egyébként ennek a példázatnak a csattanójába. Arra is érdemes figyelni a görög szövegben, hogy amikor a pap és a lévita elmegy az összevert sebesült mellett, akkor nem egyszerűen elsétálnak mellette, ott nem az a görög ige szerepel, hanem egy másik, amely kifejezetten arra utal, hogy átmennek az út túlsó oldalára, jó nagyot kerülve mennek el mellette. Úgyhogy amikor Jézus fölteszi ezt a kérdést a példázat végén az írástudónak, hogy mit gondolsz, három közül ki volt a fele barátja a sebesültnek, akkor ugye ezt is lehet hallani, hogy ki volt a legközelebb a sebesülthöz, és milyen természetes a válasz, hogy az, aki fizikailag a legközelebb lépett hozzá. Szóval a közelség és a távolság ebben a példázatban szerintem izgalmasan ott van. Ki áll hozzám közel? Ez a példázat szerintem, és számomra most, úgy gondolom olyan gondolatmenetek ellenében fogalmazódott meg, amelyek a szeretet cselekedeteit azt szerint mérik és adagolják, hogy úgymond természet szerint kiáll hozzám közelebb, és kiáll távolabb tőlem. Ennek a gondolatmenetnek óriási története van, az erkölcsfilozófiában is a legklasszikusabb megfogalmazása az Cicero művében maradt ránk, kb. 75 évvel azelőtt, hogy Jézus itt beszélget az írástudóval. Cicero megírta nem sokkal a meggyilkolása előtt a Kötelességekről című művét, a fiának. És annak van egy ilyen klasszikus passzusa, amelyben azt fejtegeti, hogy annak megfelelően, hogy kiáll hozzám természet szerint közelebb, vagy kiáll tőlem természet szerint távolabb, ennek megfelelően az illetővel szembeni kötelességeim is erősebben, illetve gyengébben köteleznek. Cicero arról magyaráz, hogy koncentrikus köröket kell elképzelni, én állok a koncentrikus köröknek a középpontjában, és akik a belsőbb szűkebb körökbe esnek, azoknak többel tartozom, akik a tágabb külső körökbe esnek, azoknak pedig kevesebbel tartozom. Beszél Cicero valami az egész emberiséget átfogó, jelképes, egészen laza, egyetemes közösségről is, de ennek igazából semmi jelentősége számára, hanem szorosabb kötelék a népem, a törzsem, a nyelvi közösségem, a városállamom, a családom, és a családom belül is van egy külső kör, a szüleim és a gyerekeim, a legbelsőbb kör pedig a férj és a feleség. Mégis, fűzi hozzá Cicero, azért mindenek előtt a hazáért szép dolog meghalni. Mert hogy ezeket a belső koncentrikus köröket csak akkor tudom megvédeni, hogyha a hazámért hajlandó vagyok mindent odaáldozni. Meg is halt a hazáért, csak éppen a saját polgártársai ölték meg. Azért idéztem ezt föl, mert amikor Jézus beszél az írástudóval, akkor az én fejemben most legalábbis ez visszhangzott, mint hogyha a kérdés mögött, hogy ki áll hozzám közel, ott gyűrűznének ezek a koncentrikus körök, ez az egész gondolatmenet. És mintha Jézus erre mondaná nemet, vagy ezt intené le. Mint ha azt mondaná, hogy igen, ezt már hallottuk ezerszer. Ezt mindenki tudja, ezt mindenki csinálja, erről igazából fölösleges újra és újra beszélni. Mi lenne, ha egyszer nézőpontot váltanánk? Mi lenne, ha egyszer az állna hozzám legközelebb, akihez történetesen én magam a legközelebb lépek, amikor szükséget szenved? És oda kell lépnem, nincsenek ilyen koncentrikus körök. Szerintem ugyanerről szól az a történet is, ami múlt vasárnap is elhangzott valamelyik prédikációban a csendes napon, amikor megkeresik Jézust az anyja és a testvérei, miközben ő éppen prédikál, és szólítják őt. Ő pedig azzal válaszol, hogy ki az én anyám és kik a testvéreim. Íme az én anyám és testvéreim, mutat a gyülekezetre. És szerintem ugyanerről van szó abban a még meghökkentőbb szakaszban, amikor Jézus arról beszél, hogyha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Hogy itt nyilván nem arról van szó, hogy a családot meg kell tagadni, meg kell gyűlölni, hanem valahogy provokatív módon fejezi ki Jézus ennek a szemléletváltásnak a jelentőségét, amely számára oly fontos, hogy mindenki tudja, hogy családja, a népe iránt kötelességei vannak. Ebben semmi új nincs. Ezt az unásig ismerjük. És eleget láttuk azt is, hogy ezekre a kötelességekre hivatkozva elutasítják azokat, akik a külső körökbe esnek. Mi lenne, ha ez nem mindig így lenne? Ha nem örökké én volnék a koncentrikus köröknek a mozdulatlan és mozdíthatatlan középpontja? Ha legalább olykor megesne az, hogy az áll hozzám a legközelebb, akihez én magam oda lépek, akihez én magam közel lépek, mert éppen szüksége van rá. Azt is látni kell, hogy ez a cicerói tanításhoz, amely a mások iránti kötelességeinket közelség és távolság alapján osztja, adagolja, méricskéri, ehhez aztán semmi isteni nem kell. Tehát ehhez nem kell kinyilatkoztatás, nem kell az igének testé lennie, ehhez nem kell semmi valami radikálisan másnak történnie, valaminek odakintről berobbanni az életünkbe. Ehhez ugye elég az, hogy belenövünk a minket körülölelő világba, hogy észrevétlenül magunkkévá tesszük a szabályait, a szokásait, a normáit. Ez mindig is ismerős volt, és ez mindig szépen összefért olyan tanításokkal, hogy vannak, akik természet szerint rabszolgák, és vannak, akik természet szerint uralkodnak, hogy a férfi természet szerint vezet, a nő természet szerint alárendelődik. Ezek ugyanúgy megvannak Ciceronál is, mint azoknál, akikre egyébként ő appellál. Ezek attól még ragyogó gondolkodók, meg nagyon nemes, veretes erkölcs filozófiájuk van, de ehhez nem kell semmi isteni. És én nem is vonom kétségbe, hogy egy ilyen világképpen is lehet értelmesen beszélni a szeretetről, még Isten iránti szeretetről is lehet értelmesen beszélni egy ilyen világképpen, de az 1 János 4 mára kijelölt szakasza arra figyelmeztet, hogy nem az a szeretet, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Egyébként itt nem elég jó a fordítás, mert itt nyilván nehéz visszaadni, hogy milyen módon játszik a szerző az ige időkkel, de amikor a mi Isten iránti szeretetünkről beszél, akkor egy perfektumi ige időt használ, amelyben a szeretet egy befejezett, lezárt ügy. Amikor pedig Isten szeretetéről szól, amelyet ő mi irántunk érez, akkor egy másik ige időt használ, amely egy mozzanatos ige idő, amelyben érezni azt, hogy Isten kezdeményez. Szóval ezt így lehetne még talán visszaadni, hogy nem az a szeretet, hogy mi már el vagyunk ebben az Isten iránti szeretetünkben, hanem hogy ő kezdeményező módon szeretett és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Az a mondat, hogy mi már szeretjük Istent, ez láthatólag bármit jelenthet, ez bármit elbír, és nem is feltétlenül hazugság, de a szeretetet egyáltalán nem értjük meg az apostol szavai alapján, vagy az ő igéi erre tanítanak most, hogyha a saját szeretetünk természetéből indulunk ki, hiszen a mi szeretetünk valóban fokozatosan elgyengül és elhal a távolsággal, és megtűri az idegennek az elnyomását, a megalázását, a meggyötrését is. De ez nem az a szeretet, amelyről Jézus, vagy amelyről az apostolok beszélnek. Az a szeretet, amelyről ők beszélnek, az nem a mi szeretetünkből érthető meg, hanem abból a szeretetből, amelyel Isten szeret minket. Krisztus szeretetéből, aki az életét adta mindnyájunkért, közeliekért és távoliakért, választottakért és idegenekért egyaránt. Azokért is, akik tudják, hogy ebben a világban nem találhatnak otthonra. Azokért is, akik hiába keresnek otthon, mert útjukat szegik. És azokért is, akik azt hiszik, hogy otthonra találtak, mert a menekülés és a remegés földjén ideig óráig sikerült körülsáncolniuk magukat. Amen.